Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal, hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk, atyám, a szent színed elé. Megköszönjük a felettünk növekedő kegyelmedet. Megköszönjük a te végtelen szeretetedet, amivel körbeveszed a szentjeidet. Hálát adunk, Úr Jézus, a kereszt dicsőséges munkájáért, a győzelemért és a győztes névért, amit nekünk adtál. Hálát adunk a szolgáló angyalokért, hogy a rendelkezésünkre várnak, hogy végrehajtsák azokat. Köszönjük, atyám, hogy a menny minden erőforrását nekünk adtad, hogy éljünk vele, használjuk szükséges időben. Köszönjük a gyülekezet angyalának, hogy védi és oltalmazza a gyülekezet minden tagját, hozzátartozóját és szeretteit a Jézus nevében. És a kihirdetésünk továbbra is él, hogy minden alkalmatlan, gonosz ember elkerüli az útjainkat, és távol marad tőlünk a Jézus nevében. Megáldjuk Jézus nevében a házaspárokat, a házasságukat, a családokat. Egységet szólítunk a családokba a Jézus nevében. Békességet, szeretetet kiárasztjuk felettük a Jézus nevében. És köszönjük, atyám, hogy szolgálhatunk téged, és a legnagyobb oszlopunk, a legnagyobb támaszunk mindannyiunknak a házastársunk. Köszönjük, atyám, hogy te ilyen kegyelemben részesítesz bennünket, hogy előre tudjunk haladni, áldásra tudjunk válni, és el tudjuk vinni az örömhírt minél távolabbi helyekre, vidékekre, kihasználva a technika lehetőségeit is Jézus nevében. Köszönjük, atyám, a te igédet, a világosságot, amit elhoztál nekünk. Kívánjuk a kijelentéseket, a közléseket, a te látogatásaidat, és a gonosz minden munkáját pedig a talpunk alatt tartjuk, mert nem csak együtt ülünk az Úr Jézus Krisztussal, hanem együtt is uralkodunk, királyokként, itt a földi életünkben, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat egy szeretett öleléssel, és emlékeztesd arra, hogy Jézus szeret téged. Szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok. Mi is örülünk, hogy itt lehetünk. Szombaton egy maratoni ima konferencia volt, 18 órakor lett vége. 10-től 18 óráig tartott, 4-2-től 4-6-ig volt az ima, utána volt még a gyógyítósor, Szent Szellem nagyon felbuzdult. Tegnap kaptam néhány sort Erzsébettől. Minél nagyobb a támadás, annál nagyobb az összefogás.
Halleluja!
Ilyen sokan nem voltak a vasárnapi alkalmon, mint tegnap például. A mai alkalmunkat a házasság hetéhez kapcsolódva tartjuk, és fogadjátok szeretettel a Békevár 3. kötetét ajándékba. Még nyomd a meleg, mert pénteken érkezett meg a csomag. Amiért a múlt héten imádkoztunk, az már fönn is van az interneten, a házasság hete oldalon a könyvajálóban benne van mind a három Békevár könyv, és így egy évig látható és választható. És kiküldjük az angyalokat, hogy minél többen vigyék, rendeljék, mert ebben üdvösség is van. Általában a többi könyvekben ezt nem teszik bele. Ennyivel bővebb. A házasság hete nemzetközi mozgalom közel 2 évtizede kezdődött. Angliában indult el ez a kezdeményezés, és mára 4 kontinensen 21 országba ünneplik, így Valentin nap környékén, tehát február 2. hetében. A Békevár Egyesületünk a 6. éve kapcsolódik be ebbe a mozgalomba. A mai tanítás címe: családra hangolva. Itt háromféle emberről kell megemlékezni. Aki nem házas, aki házas, vagy nincs érintve ebben a dologban. Tehát aki nem házas, de házasodni szeretne. Tehát ez a réteg okosan teszi, hogyha előre alapot vesz a leendő frigyéhez ezekből a könyvekből. Aki házas, az pedig sokkal gazdagabbá tudja tenni a házasságát, hogyha elsajátítja, ami ezekben a könyvekben van. Azt hiszem mindannyian már ismeritek, hogy mi a tartalma. Tehát igei alapon ad világosságot, útmutatást a párkapcsolathoz. Azok, akiket nem érint a téma, bölcsen járnak el, hogyha szintén magukévá teszik ezeket a tanításokat, hogy szükség esetén áldássá válhassanak a környezetüknek, és tanácsot adhassanak azoknak, akik ezt igénylik. Az ember teremtése két lépcsőben történt meg. Az első lépcső a szellemben történő megteremtés. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy tervező mérnök a rajzasztalon megrajzol egy épületet. Az sem valóságos, az is egy elképzelés, de amikor a tervrajz elkészül, meg ráteszik a pecséteket, hatóság jóvá hagyja, akkor a kivitelezők a tervrajz alapján azt megvalósítják, tehát felépítik azt az építményt. Hogyha alaposan figyelitek, az 1 Mózes 1-ben ugye felsorolja, hogy Isten melyik napon mit teremtett. Első nap, második nap, harmadik nap, végig a 6. napig. Utána van egy érdekes dolog a 2. fejezetben. Egy picit nézzük meg. Tehát az 1 Mózes 2-ben az 5. verset olvassuk.
Mikor az Úristen a földet és az eget teremté, még semmiféle mezei növény sem volt a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre, és ember sem volt, aki a földet művelje.
Amen. Akkor hogy létezhet az, hogy az első fejezetben fel van sorolva, hogy Isten teremtette a növényvilágot, az állatvilágot, legvégén az embert? Itt meg azt mondja, hogy még semmi nem volt, kietlen volt a föld. Hát azért, mert az első fejezet a szellemi teremtés, és utána történt meg a 2. fejezetben a fizikai megnyilvánulás. Tehát amit Isten szellemben megteremtett, az jött valóságban a 2. fejezetben. Az 1 Mózes 1.26 így szól.
És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
Amen.
Amen.
Ennek párjaként olvassuk el az 1 Mózes 2.7-et.
És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek leheletét, így lett az ember élő lényé.
Amen. Mi a különbség a két vers között? Az első fejezetben levő vers azt mutatja be, hogy Isten szellemben az embert megteremtette. A 2. fejezetben pedig arról van szó, hogy a föld porából egy agyag figurát, egy agyag bábút készített, és abba lehelte bele az ő szellemét. Tehát ez a fizikai teremtés. Itt vált valósággá az, amit az 1.26-ban szellemben megálmodott. Valójában a tervező mérnök is megálmodja annak az épületnek az alakját, papírra veti, és a kivitelezők, azok pedig elkészítik. Tehát szeretném, ha látnátok azt, hogy van egy fizikai teremtés, van egy szellemi teremtés, és van egy fizikai megnyilvánulás. Ezt olvassuk el a Zsidó 11.3-ban.
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten igéje által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Amen. Erről beszéltem. Tehát láthatatlan szellemi világban Isten megtervezte, megalkotta a világot, a növényvilágot, az állatvilágot, az embert, és utána ez valóságot öltött. Igazából meglepő az a gondolat, hogyha azt mondom, hogy a fizikai világ a szellemi világnak a képmása. És a szellemi világ sokkal valóságosabb, mint a fizikai világ. De így van. Tehát Isten az embert is megtervezte, utána életre szólította. Lehet, hogy még nem gondoltatok bele, de a legelső házasság közvetítő Isten volt. És a legelső családot Isten alapította. Hát Ádám és Éva volt az legelső pár. A házasság rendkívül értékes és igen fontos pillére az emberi társadalomnak, mivel ez a civilizációnak az alapja, más szóval a nemzetnek az alapja. Az egyház nem lehet jobb az azt alkotó házasságoknál és családoknál. Tehát olyan egy gyülekezet, amilyen személyek ide járnak. Egy ország pedig nem lehet jobb a benne működő gyülekezeteknél. Tehát ez a három egymásra épül, és mindez a család alapjaihoz vezet vissza. Az első pillér a család, gyülekezet és a társadalom. Ha azt szeretnénk, hogy a társadalom jobbá váljon, akkor igazából az alsó lépcsőn kell hangolni és változtatni a családokon. És így a gyülekezet is jobb lesz, meg a társadalom is jobbá válik. Nagyon sok jó könyv jelent meg már a házasság témakörével kapcsolatban, de a legkiválóbbnak a Bibliát tartom. 2 Timóteus 3.16-osban olvassuk hozzá az igét.
A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.
Amen. Tehát azért a legjobb könyv, legjobb tankönyv a Biblia, mert ez Isten elméjéből származik. És a szent emberek ezt leírták. A Biblia garantáltan időtálló ismeretanyag. Le van írva, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Zsidó 13.8-ban. A Biblia természet feletti erőt képvisel, és valójában erre mindenkinek szüksége van. A Biblia nem vallás, hanem egy szellemi mű, amely Isten ihletésére született. Mindjárt meghatározzuk, hogy mi a vallás. Máté 15-ösben a 3-as vers.
Ő pedig felelvén mondanékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által?
A 6-os.
És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.
És a 9-es.
Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.
Ez az igazság. Tehát nekünk Isten útmutatása szerint kell haladnunk, és nem emberi rendelkezések szerint. Jézus szavai alapján úgy határozhatjuk meg a vallásnak a fogalmát, hogy azon emberi rendelkezéseknek az összessége, amelyek hatástalanítják Isten igéjét. Ez a vallás. Tehát mi nem vallásosak vagyunk, hanem mi bibliai hittel rendelkezünk. A Biblia Isten végtelen szeretetéről és értékrendszeréről szól, amelyet keresztkönyvként használhatunk az életünkben, amely útmutatást ad az élet leghosszabb utazásához is. A Bibliát úgy is hívják, hogy könyvek könyve, és ez a világ legnagyszerűbb kiadványa, amelyből megtanulhatjuk többek között azt is, hogyan lehet kiválasztani a megfelelő útitársat, és hogyan lehet vele boldogan, egy sikeres, végtelen utazást tenni az élettengerén. Megismerkedhetsz az önzéstől mentes, isteni fajta szeretet miben létével, sőt, az otthonodban is alkalmazhatod azt, ami a harmonikus családi élet egyetlen és nélkülözhetetlen kulcsa. Tehát az isteni fajta szeretet. Erről ma még fogtuk hallani. Erre az alapra építve már semmi sem gátolhatja a házasságok zavartalan és hosszantartó boldogságát. Mint említettem, Isten megalkotta az embert, mégpedig azzal a fő céllal, hogy neki is legyen családja, legyen kiről gondoskodnia, és legyen kit elhalmozni a szeretetével. Fogjátok hallani még ma, hogy Isten volt az első, aki szeretett, aki adott. Isten az első adakozó. mert odaadta a fiát értünk. Ezt csak a szeretet által volt képes megtenni. Tehát úgy, ahogy egy fiatal házas pár vágyódik babára, hogy legyen kit szeretgetni, legyen kiről gondoskodni, ugyanígy Isten is hasonlóképpen erre vágyódott, és Ádámot és Évát, az első emberpárt beültette a babaszobába. Teljes ellátást biztosított az édenkertben a számukra. Ezt nevezzük jelképesen babaszobának. Csodálatos dolog, hogy egyedül az ember tartozik Istennel egy osztályba. Sem az állatok, sem a növények nem tartoznak Istennel egy osztályba. Tudjátok miért? Azért, mert csak az emberben van benne Isten lehelete. Csak az emberben van benne Isten szelleme. És ezért vagyunk egy osztályba. Többi élőlényt is Isten teremtette, de más osztályba tartoznak. A teremtőnk az ember minden testrészét sajátosan eltervezte, és ennek megfelelően tökéletesen meg is alkotta. Tehát senki nem mondhatja azt magáról, vagy másról, hogy a te alakod, vagy a formád az tökéletlen. Igazából Isten munkáját kritizálná. Tudom, hogy a sajtó, meg főképp a női magazinok tele vannak a különböző ilyen-olyan véleményekkel, meg a plasztikai műtétekkel, de szerintem, amit Isten megalkotott, az tökéletes. Az egy más dolog, hogy az illetőnek nem tetszik saját maga. Vagy pedig a világi trendhez igazodik, mert a címlapokon olyan alakú hölgyeket mutogatnak, ami valójában nincs. És mindenki ahhoz akar hasonlítani. Tehát Isten tökéletesen megalkotta az embert, ezért Isten edényeinek nem volna szabad figyelmen kívül hagyni Istent a párkapcsolataiban, a házasságában és a család életében. Prédikátorok 4-es fejezet, 11-es, 12-es versét nézzük. Háromféle házasságról beszélhetünk.
Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek, az egyedül való pedig mi módon melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellenállhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el.
Halleluja! Az ige a hármas kötélről beszél. Az egyik fonat a férj, a másik a feleség, a harmadik pedig a jóisten. És ez a hármas kötél nehezebben szakad el, mint hogyha csak egy kettes kötél van Isten nélkül. A jóisten örökösre tervezte a házasságot. De van egy ellenség, aki próbálja ezt megfúrni sok helyütt. Az első házassági típus, amikor az Úrban házasodik valaki. Tehát a férj is és a feleség is újjában születve, és Isten szent színe előtt pecsételik meg a házassági szövetségüket. Az első korintusi levél 7. fejezetében sok minden van írva a házasságról. Ezt megnézhetitek otthon. A 39-es vers mondja azt konkrétan, hogy az Úrban házasodjanak lehetőleg. Ez egy jó tanács. A második fajta házassági típus a 2. Korintus 6.14-ben van megírva. Otthon ezt megnézhetitek. Ez a felemás iga. Amikor az egyik újjában születve és Jézussal jár, a másik pedig nincs újjá születve, és nem az Úr Jézus az ő ura. Ezt hívják felemás igának. A harmadik házassági típus pedig a világi házasság, amikor egyik fél sincs újjá születve, és természetesen az Úr színe előtt nem is kötnek házasságot, hanem csak polgári szertartást tartanak. Ebben viszont nincs meg a hármas kötél, és nem is olyan tartós. Tehát a hármas kötél arról szól, hogy férj, feleség és a jóisten összefonódik, és így tartósabb. Sokkal tartósabb. Ha szükséges, Istentől kérhetsz ragasztót, a Szent Szellemet, hogy még jobban összekössön benneteket. Gerjeszt fel a szívedben a szerelem kezdeti lángját, ami a házasságkötésre indított valamikor. Ne a vállást keresd, hanem kérd meg Isten szellemét, hogy segítsen a hibák kijavításában. Ez olyan, mint amikor a lakásban van egy kis hiba a falon, vagy kívül az épületen, akkor nem szétdöntik az épületet, hanem hívják a megfelelő mestert, és jön a kis malterrel, és bevótozza. És ki van javítva? Ügyelj arra, hogy szellemileg mindig kiigazítható légy. Tehát amikor Isten szól a Szent Szellemén keresztül, vagy egy tanításon keresztül, akkor nem elég az, hogy hú, ez nekem szólt, hanem ilyenkor azt kell mondani, hogy köszönöm Uram, hogy szóltál hozzám, ezt elveszem, és kiigazítom magamat. Mert ha ez a második lépcső nincs meg, akkor hiába hallott az Úrtól, az nem sokat ér. Engedd meg, hogy a mennyei atyád olyanná formáljon, amilyennek ő szeretne látni téged. Mindannyian azt szeretnénk, hogy a házasságunk egyre jobb és jobb legyen. Ez természetes és nyilvánvaló. Jelenések könyvéhez lapozzunk el. Egész a végén van. Jelenések könyvében a második fejezetben a 4-es és 5-ös verset olvassuk el. Itt a helyreállításnak a lépéseit fogjuk megtalálni.
De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.
Amen. A 4-es igeversben találunk egy útmutatást a helyreállításhoz. Mit kell tenni akkor, hogyha valaki elhagyta az első szeretetet? Mit mond a következő vers? Mit tegyünk ilyenkor? Mi van akkor, hogyha elhagytad, elvesztetted az első szeretetet, az első szenvedélyt, a kezdeti vágyat, a kezdeti lángolást? Az 5-ös vers megmondja, hogy mit tegyünk. Első lépés. Emlékezzél arra, honnan estél ki, és mit tehetsz ellene. Van gyógyír arra, hogy helyreállítsd a kapcsolatodat. Második pont. Térj meg. Mit jelent ez a megtérés? Nem azt jelenti, hogy könnyeket hullott az illető, és kárhoztatja magát, hogy itt rontottam el, meg ott rontottam el, mert nem semmi jó nem lesz. A megtérés azt jelenti, hogy változás. Ismerd fel a hibádat, és változz meg. Fordulj el a helytelentől, és a helyes utat kövesd. Tehát a megtérés egy változást jelent. Egy tudatos változást, amihez egy döntés kell. Hogy nem azt az utat akarom járni, hanem a jobbikat. Nem a rosszabbik utat akarom járni, nem a lejtős úton akarok menni, hanem a jó úton, a keskenyösvényen, ahogy Jézus mondja. És a harmadik lépés pedig azt mondja az ige, hogy cselekedd. Mit kell cselekedni, hogyha elvesztetted az első szeretetet? Hát a korábbi cselekedeteket, a kezdeti tetteket. Miért történhetett a kisiklás? Mert abba hagytad az első cselekedeteket, amit például az udvarlás idején tettél. Abba hagytad, amit annak idején csináltál, mégis ugyanazt az eredményt várod el. Abba hagytad a vetést, a szeretetvetést, és ennek ellenére szeretet aratást akarsz, de sajnos ez így nem fog működni, mert vetés nélkül nincs aratás. A családok életében minden fejfájás, könny, szenvedés az önzés kutyából fakad. De ha a feleség és a férj is átadja magát az isteni fajta szeretet uralmának, akkor valójában Isten szeretete képes betölteni az otthonukat. Az isteni szeretet nem önző, hanem a családtagok érdekeit a sajátja elé helyezi. Ez a szeretet azon munkálkodik, hogy mit tehet a másikért. Szeretni csak a házastársunk szeretet nyelvén lehet. Ezért fontos, hogy a családtagjaink szeretet nyelvén tudjunk beszélni, hogy az érzelmi tangjuk telve legyen szeretettel. A szeretet nyelvhez sorolható a testi érintés, tehát az ölelés, ide sorolható az együtt töltött idő, mert valakinek arra van nagyobb kívánsága, hogy időt töltsön a párja vele. Ezt ki kell mind szimatolni, hogy mi a másiknak az igénye. Valaki az ajándékokat szereti, és azzal lehet levenni a lábáról. Tehát ezt úgy tudjátok megfigyelni a párotokon, hogyha észreveszitek azt, hogy valamilyen területet kritizál. Régen hoztál nekem a virágot, régen kaptam tőled ajándékot, akkor az ő szeretetnyelve az ajándék. És ezt mind ki lehet szimatolni. És hogyha ezen a módon be tudjátok tölteni, ezen a módon, ezen a szeretetnyelven tudtok egymással úgymond beszélni, viszonyulni, akkor a másik szeretett tankja telve lesz, és tudja viszonozni. És utána oda-vissza működik, mint a pingpong. A Biblia mélyrehatóan foglalkozik a szerelemmel és a házas élettel is, ami a házasság szerves és elválaszthatatlan része. A házasság keretein belül a házas élet Istentől rendelt jó és tiszta dolog. 1 Korintus 7-ben olvassuk el a 3-astól az 5-ös versig.
A feleségének adja meg a férj a köteles jó akaratot. Hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha közös akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.
Amen. Isten úgy tervezte a nő és a férfi testét, hogy amikor házasságot kötnek, akkor onnantól kezdve a testük ajándék a házastársuk számára. És ezt az ajándékot nem illik visszatartani. Hogyha veszel névnapra, szülinapra egy ajándékot, akár a szeretteidnek, vagy a munkatársaidnak, akkor ezt az ajándékot átadod, mert abból a szélből vetted. És nem fogod visszatartani, nem tartogatod a szatyrodba. Hogy itt az ajándék, de mégse adom oda. Egy kicsit furcsa lenne. Kezdetben az otthon egy olyan hely volt, ahol a fiatalokat arra képezték ki, hogy Isten útján járjanak. Isten úgy tekint az otthonra, mint egy gyakorló központra, ahol a szülők elméletileg az Úr követésére tanítják a gyermekeiket. Példabeszédekben olvasunk két igét. A 22.6-ost elsőként. Példabeszédek 22.6-os.
Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.
Amen. Minden szülőnek felelőssége tanítani saját gyermekeit, és az elsődleges edzés az otthon történik. Tehát nem lehet ráhagyni az óvodára 100%-ban a nevelést, nem lehet ráhagyni 100%-ban az iskolára, elsősorban a nevelést otthon kell végezni. Példabeszédek 13.24-es.
Aki megtartóztatja az ő veszélyét, gyűlöli az ő fiát, aki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítésekkel.
Tehát a gyermekeket intéssel, fenyítéssel kell nevelni. Biblia ezt írja. A világi törvények manapság mást mondanak, hogy egy ujjal sem szabad a gyermekekhez hozzányúlni. Meg is lehet nézni, hogy viselkednek. Ha megértjük az emberi élet véghetetlen voltát, akkor rá fogunk döbbenni arra, hogy a Földön csak átutazók vagyunk. Ugyanis a születésünkkor Isten leküldi a pici kis embrióba a szellemet. Itt élünk a Földön egy bizonyos ideig, és amikor újjászülettünk és befogadtuk Jézust, és utána meghalunk, akkor visszatérünk a mennybe. Tehát azért mondja, hogy a Földön csak átutazók vagyunk. Jakab 4.14-es verset olvassuk el.
akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek. Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik.
Amen. Hát ilyen a mi életünk is. Az örökké valóságot tekintve a testünkben csak egy röpke ideig élünk. Mert előtte is a mennyben volt a szellemünk, és utána is a mennyben folytatjuk az örökké valóságban az életünket, a létünket. Amikor a testünk alkalmatlanná válik arra, hogy benne lakjunk, a szellemünk és a lelkünk átlép egy másik világba, és ott folytatja az örök létét. De az egyáltalán nem mindegy, hogy hol tölti majd az örökké valóságot. Mi tudjuk, hogy befogadtuk az Úr Jézust, és mi visszatérünk az Atyához. Egy imádságra hívlak benneteket. Ezt az imádságot vagy magatokért mondhatjátok, vagy a gyermekeitekért, vagy a hozzátartozókért. Uram, segíts kérlek, hogy mindig emlékezzünk arra a napra, amikor megszerettük egymást. A házasságunkat hatalmas kincsként őrizzük, amely folyton erősödik a te szeretetedben. Mivel szeretetben és békességben járunk, a hittel elmondott imáink megválaszolást nyernek. Kitartunk egymás mellett, és imában támogatjuk egymást. Atyám, erősítsd meg az együvé tartozásunkat, minden gonosz erő munkáját megtiltjuk a családunk életében, a Jézus nevében. Segíts abban, hogy mindig kellő idő álljon rendelkezésre, a kapcsolatunk frissen tartására. Emlékeztess minket a házassági szövetségünkre, ha megfeledkeznénk róla. Mi utat kívánjuk követni, s a szívünket átadjuk neked. Örömmel valljuk, Jézus az Úr az életünkben. Uram, a megtartó kegyelmedre bízzuk a családunkat, így gyermekeink egy boldog, öröm és szeretetteljes légkörben növekedhetnek fel, elkerülve a válás okozta sérüléseket. Amen. Halleluja. Tanításnak nincs vége, mert felkérem tanítványunkat, szolgálótársunkat, hogy a szeretetről tanítson még nektek egy kicsit.
Mostantól csak az új szövetséget fogjuk lapozni, abból lesznek igék. Mai tanításunk címe szeretet. A szeretet a legszebb a világon, ami mindent átölel. Minden bánatot, minden szomorúságot. És a szeretet maga Isten. És Isten úgy szeretett minket, írja a János 3.16, ezt nem olvassuk fel, hogy az egyszülött fiát adta értünk. És Jézust azért küldte a földre, hogy megtanuljuk tőle, hogy hogyan kell szeretetben járni. Hogyan kell isteni szeretetben járni. És ezt minden napon tudjuk gyakorolni a szent igéje által. Jézus itt volt a földön, és új parancsolatot adott nekünk, méghozzá az új szövetség egyetlen parancsolatát, a szeretet parancsolatát. Ezt a János 13.34-es igeversben olvassuk. Azt mondta Jézus, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Amen. Tehát Isten adta az legelsőt, a szeretetet Jézus Krisztus által, aztán a Szent Szelleme által és a Szent igéjéből, mert az ige maga Isten. Köszönjük ezt neki. Tehát ez az új szövetségi parancsolat, a szeretet parancsolata átöleli az összes ószövetségi parancsolatot. Ebben van a 10 parancsolat. Mert ha mi szeretjük egymást, akkor nem lopjuk meg egymást, nem szidalmazzuk egymást, nem teszünk rosszat a másiknak. És akik befogadták, vagyis mi, akik befogadtuk az Úr Jézust, a mi szívünkbe kitöltetett ez a szeretet, ez az isteni fajta szeretet. Nézzük meg az 1 Jánosban a 4-es fejezet 16-os versét. Azt írja, és mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Amen. Ezt a szeretetet, mint egy magot, amikor újjászülettünk, akkor kaptuk a szellemünkbe ezt a szeretet magot, és ezt folyamatosan növelni kell. Ezt ugyanúgy kaptuk, mint a hit magot, vagy Istennek bármelyik természet magját. Ezt a magot növelni kell a bensőnkben, belső emberünkben, a szellemünkben, a Isten igéje által. És mivel mi újjászülettünk, ezért Isten családjába tartozunk. Isten a szeretet, mi a szeretetnek a gyermekei vagyunk. És mi ezt át tudjuk adni az embereknek, ezt a szeretetet, ahogy növekszik a bensőnkben. Kétféle szeretetről beszélünk. Van az természetes emberi szeretet, és van az isteni fajta szeretet. De e között, a kettő között hatalmas nagy különbség van. Mert az emberi szeretet az önző. Az csak a saját érdekeit nézi. Csak a saját maga hasznát keresi. És ez egyik pillanatról a másikba átcsaphat gyűlöletbe. Az emberi szeretet. Az isteni szeretet viszont egy örök, és olyan erős és hatalmas, ami soha nem val kudarcot, és soha nem múlik el. Ha megtanuljuk működtetni és kiárasztani ezt a szeretetet, ezt az isteni fajta szeretetet a környezetünkbe, és mindenki fele a világon, akivel csak találkozunk, akkor békességben élhetünk. Visszalapozunk a János evangéliumhoz, és a 13 fejezet 35-ös versét olvassuk tovább. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Amen. Tehát az emberek arról ismernek fel minket, hogy keresztények vagyunk, hogy szeretetben járunk, és kimutatjuk a bennünk lévő szeretetet. Fontos, hogyan viszonyulunk az emberekhez. Nagyon fontos, hogy szólunk hozzájuk. Milyen az arckifejezésünk, valaki jön felénk, na, már megint találkozni kell, vagy pedig szerető szívvel, isteni fajta szeretettel, odamész és átöleled, akárhogy bántott meg, akárhogy rugott beléd, akármit is tett ellened, akárhogy szidalmazott, meg tudod őt ölelni, és azt mondod neki, hogy szeretlek. Igazából a tested nem kívánja, de ezt le kell küzdeni, mert az isteni fajta szeretet mindennél nagyobb. És ez az isteni fajta szeretet nagyon sokféleképpen meg is tud nyilvánulni. A mi isteni fajta szeretetünk kiárad nagyon sokféle módon. Például, ha egy egyedül álló embert meglátogatunk, egy magányos, elhagyott embert, nagyon jól esik neki, ha egy kicsit elbeszélgetünk vele. Vagy meglátunk valakit menni át a zebrán, egy idős nénit, aki nehezen megy, odaszaladunk és segítünk. Vagy ha felborul valaki a biciklivel, oda megyünk, felsegítsük. Nagyon ritka az ilyet látni a mai világban sajnos. De ezt gyakorolni kell, és megmutatni a világnak, hogy igenis létezik ez. Most viszont nézzük meg, hogy mi az isteni fajta szeretet meghatározása. Az 1 Korintus 13-as fejezetéhez lapozunk. 4-es verstől a 7-esig olvasom először. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra, nem tartja számon a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Amen. Tehát a szeretet ennyi minden magába foglal, és most egy kicsit megnézzük részletesen is. A 4-es vers azt mondja, az isteni szeretet hosszan tűr, türelmes és kedves. Egy másik fordításban olvastam ezt. Tehát vannak emberek, akik hosszan tűrnek, de közben mégis türelmetlenek és bosszankodnak. Tűrnek, mert nem tehetnek mást, mégis mindenkinek dicsekednek azzal, hogy ők milyen hosszú tűrnek. Hát ez előfordulhat nagyon sok helyen, munkahelyen, házasságban, hogy azt mondja az egyik fél a házasságban, hogy én már ezt nem bírom tovább, nem bírom elviselni, hogy a párom ezt csinálja, vagy azt csinálja. Nem akarom részletezni most nagyon, mert nincs arra most nagyon időnk. A munkahelyen is, hogy megteszem ezt és azt, de nem szívesen teszem meg, mert már megint meg kell csinálni. Tehát valaki, ha szeretettel áll a másikhoz, akkor nem mond ilyeneket. És nem dicsekszik azzal, hogy hú, mert én hosszan tűrtem és megtettem ezt, pedig olyan elegem van az egészből. De mégis dicsekszik vele. Ez nem az igazi szeretet, ez a természetes emberi szeretet. És ezek az emberek nem ismerik az isteni szeretetet, amely hosszan tűr, türelmes, kedves, és ami teljesen megváltoztatja az életeket, az isteni fajta szeretet. Házasságban is nagyon fontos a hosszú törés és az egymásra figyelés. Nagyon fontos. Mert az Isten szeretete mindenre képes. Minden körülmények közt kitart, anélkül, hogy meggyengülne vagy véget érne. Fontos az egymásra figyelés. Nagyon fontos. Mivel Isten szeretete bennünk van, bármi is történjék is, képesek vagyunk arra, hogy kitartsunk. Hosszan kitartsunk. Mert nem elfutni kell a problémák elől, soha. Hanem megoldani, a szeretettel megtanítani a másiknak. Elmondani neki, hogy mennyire szeretjük, bárhogy is bántott. De el kell mondani, hogy mennyire szereted a társadat, vagy a barátodat, vagy az ismerősödet, vagy a szomszédodat, vagy a munkatársadat. El kell mondani neki, hogy mennyire szereted. És ahogy növekedik bennünk ez az isteni fajta szeretet, annál erősebbé válik, annál jobban megerősödik bennünk, és ki is épül a bensőnkben. Isten maga a szeretet, ahogy mondtam az elején is. És ő képes minket elviselni és eltűrni. Ő soha nem mond nekünk semmi rosszat. Ő elvisel minket, és milyen hosszan tűrte azt is, mire újjászülettünk. Várt ránk. És milyen türelmesen és hosszan tűrően tette. Mert a gyermekei vagyunk, ő teremtett minket, és várta, hogy a családjába kerüljünk. És nem kér tőlünk olyat, amit ne tudnánk megtenni. Mert ha ő tud hosszan tűrni, képes elviselni minket, mi is meg tudjuk tenni, mert ő csak azt kéri tőlünk, ahogy Jézus parancsolta meg, hogy szeressétek egymást. És ha ezt kéri tőlünk, mi meg tudjuk tenni, meg tudjuk cselekedni, képesek vagyunk rá. Mi az ő szeretetéből részesedtünk, amikor kitöltetett a szívünkben az ő szeretete, a Szent Szelleme által, amit a római levélben olvasunk, az 5. fejezet, 5. versében. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe, a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. Amen. És a drága Szent Szellem átölel minket Isten szeretetével. És Isten szeretete, ami bennünk van, az rajtunk áll, hogy működtetjük-e. Hogy ráállunk-e az igére, hogy gyakoroljuk, hogy magunkba szívjuk, és ezt a szeretetet építsük magunkba. És ezért nagy jutalmat kapunk, mert nagy jutalma van a szeretetnek, hogyha gyakoroljuk. Ez a szeretet a bensőnkben van, és ezt ki tudjuk árasztani mindenki fele, az emberek fele, bárhol is járunk. Ezért járunk a földön, ahogy mondta Jézus is, hogy menjetek-e széles a világra, hirdessétek az evangéliumot. Ezt szeretetből tesszük. Ezt szeretetből tesszük az emberek fele. Mert bárhol találkozunk, megyünk a buszon, buszmegállóba, vagy bárhova utazunk, vagy bárhol vagyunk, azon munkálkodunk, hogy üdvösségre jussanak az emberek, mert szeretjük őket, hogy ők is a királyságba kerüljenek. Nem akarjuk, hogy elvesszenek. És ezzel a szeretettel képesek leszünk szeretni őket. Attól függetlenül, hogy, ahogy mondtam már, hogy a hústestünk mit akar. Tetszik neki, vagy nem tetszik. Mindenkit tudunk szeretni ezzel az isteni fajta szeretettel. És ez a nagy dolog, amikor ezt meg tudjuk cselekedni. A 5. versben írja, már elolvastam végig ezt a korintusi szeretetsort, hogy Isten szeretete bennünk nem ragaszkodik a saját jogaihoz, vagy útjaihoz, és mert nem keresi a maga hasznát. Az isteni szeretet az nem önző. Nem a saját, hanem mások érdekeit helyezi előtérbe. A természetes emberi szeretet viszont csak a saját érdekeit tartja szeme előtt. Csak hogy ő neki legyen meg. Nem számít, hogy a másiknak van vagy nincs. nekem legyen megelégedve a szívem, a testem, a lelkem. Nem, ez egy önző szeretet. Az emberek gyakran hústestből cselekednek, és így válnak önzővé. Megbántják a másikat, nem számít nekik, hogy mennyire fáj a másiknak. De nekünk keresztényeknek az ige tanulmányozása által meg kell tanulnunk, hogy járjunk szeretetben másokkal, és ezt meg lehet tanulni. Mert itt van a drága szent ige, és a Szent Szellem, ami bennünk van, ez együttesen működik. És ezáltal meg tudjuk tanulni. Azt is írja az ige, hogy Isten szeretete bennünk nem tartja számon, hogyha igazságtalanságot kell elszenvedni. Ez a vers a szeretetnek a fokmérője. Ez azt jelenti, hogy időnként meg kell vizsgálni magunkat, hogy hol állunk, milyen szintet értünk el benne. A hústest nem szereti hallani az igét, Isten igéjét, mert nem szereti kiigazítani magát. Ez a legnehezebb feladata a hústestnek, az alávetés, kiigazítás. A hústest sértődékeny, bosszúálló, gyakran neheztel. Mindig figyelembe veszi a vele szemben elkövetett gonoszságot, rágalmat. Mert most beszóltak, megbántottak, és ezen képes napokig, hetekig, hónapokig, van, aki évekig ezen rágódik, hogy a másik megbántott engem. De az már a múlté. Szeretetben járunk, akkor ezt meg se halljuk, ezeket a bántásokat. Tudom, azt mondjátok, könnyen mondom ezeket a szavakat, de Istennek a szerelme nagyon át tud minket ölelni, és ami támadások jönnek hozzánk, felénk, ebben erősödünk, hogy ezeken át tudunk menni. És Isten szeretetével tudjuk ezt megtenni, másképp nem megy. És bizony meg tudjuk harcolni a hit szép harcát minden problémába. Tehát, ha Isten szeretetében jársz, teljes maradsz a Szent Szellemmel is, és akkor nem fogod ezeket a dolgokat figyelembe venni, ezeket a bántásokat. Isten szeretete arra késztessen, hogy a legjobbat feltételezd a másikról, és a legjobbat tedd meg vele, akármi is történt a múltban. Minél erősebb Isten szeretete benned, annál jobban, annál inkább meg tudsz bocsátani, és figyelmen kívül tudod hagyni a sérelmeket. Az emberi természet, az az önző természet, hogy mindig talál valakit, akit vádolhat, kibeszélhet, mint ahogy a pletyka, ugye szájról szájra terjed. Hallanak valamit, nem tudják, hogy igaz vagy nem, de híreztelik, hogy ezzel ez történt, azzal az történt. Miért kell örülni a másik kárának? Inkább imádkozni kell érte, vagy segíteni neki. Szeretettel, hogy... Vagy azt mondani, aki mondja, hogy nem kell erről beszélni, nem kell ezt terjeszteni. Mindenkinek megvan a maga baja. Mindenkinek van mit otthon söprögetni. Azt szoktuk mondani. Mi problémáinkat is elég megharcolni, nem még a másikéval foglalkozni. Az 1 Péter 4:8-as vers, azt nézzük meg. Azt írja nekünk, a szeretet sok vétket elfedez. Tehát mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Amen. 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 Helyes hozzáállást ez a vers tartalmazza, amelyben az áll, hogy a szeretet sok vétket elfedez, és nem kibeszél. És most lapozzunk vissza az 1 Korintus 13:13-as versre. Azt írja, most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Amen. Tehát a Biblia azt mondja, hogy Isten a szeretet, és azt is mondja, hogy a szeretet nagyobb, mint a hit és a remény. Szoros összefüggés van a szeretet, a hit és a remény között, de mégis a legnagyobb a szeretet. Ezt nem olvassuk el, de a Galata 5:6-os ige verse azt mondja, hogy a szeretet által munkálkodó hit a fontos, arról beszél. Szeretet által munkálkodó hitről. Láthatjuk az igéből, hogy a hit működéséhez szeretetre van szükség, méghozzá az isteni fajta szeretetre. A hit viszont nem működik remény nélkül. A Zsidó 11:1 írja, hogy a hit a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés, és ezeknek az együttes bizonyítéka. Zsidó 11.1. Tehát a hitünk ad valóságot a reményeinknek. Tehát reménykednünk el valamiben, mielőtt az a valóságot ölteni. Tehát, és a hited hozza valóság ezeket a dolgokat, ezeket a reménylet dolgokat. Az emberek nem a hitről és a reményről ismernek fel bennünket, ha megyünk az utcán, hogy hú, mekkora hite van, milyen remény van benne, hanem milyen szeretet van bennünk. Mert az isteni fajta szeretet tud csak kiáradni belőlünk mások fele. És a 8-as verser zárjuk, 1 Korintus 13.8-al, itt vagyunk ezen az oldalon. Azt írja, az első sort olvasom, a szeretet soha el nem fogy. Amen. Tehát a szeretet soha nem fogy el, soha nem ér véget, soha nem szűnik meg. Örökké tart, mert Isten örök, és a szeretet örök. És ha ezt megérted, Isten irántunk való szeretetét, azt a végtelen szeretetet, akkor leszel képes teljesen elhinni, hogy ő létezik, az ő szeretete létezik, és ott van a szívedben, ami ki tud áradni. És ne felejtsük azt se el, hogy az isteni fajta szeretet gyógyít, békességet hoz, nyugalmat hoz, boldogságot hoz, és szabadulást hoz az életünkben. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
A szeretet nem csak a házasság hetében aktuális, hanem az év mindennapján. Úgyhogy ezt raktározzátok el, és alkalmazzátok. Szeretném előjáróban elmondani, hogy természetesen van gyógyító Jézus. Mert mindannyian valamilyen szinten már találkoztunk vele. Sok bizonyságot olvasunk a Pesti Újságban, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy van egy teremtő, maga Isten, a csodatevő, mert az 1 Korintus 12-ben a szellemi ajándékok között ott szerepel a csodatevő erők ajándéka. És hogyha kiárasztjuk a hitünket a gyógyító Jézus mellett, a csodatevő Istenben, akkor olyan csodák történhetnek, mint az 1900-as évek elején, például az Azusa utcában, ahol Isten dicsősége megnyilvánult. És amikor valaki bement Isten dicsőségébe, vagy belenyúlt, akkor hiányzó végtagok nőttek ki. A rossz fogak kicserélődtek, és itt a harmadik generációs fog. Tehát természetfeletti csodák történtek. Tehát ne felejtsük el, hogy a gyógyító Jézus mellett van egy teremtő Isten is. Akkor most kézzeltétellel fogunk imádkozni, értetek? Jézus nevében a kezünket rátesszük a hite hozott kelmékre, szövetekre. Kiárasztjuk Isten természetfeletti erejét a Jézus nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. Töltsd be ezeket a szöveteket Isten dicsőségével, hogy amikor elviszik az otthonukba, akkor a kenet felszabaduljon a hit által, és megtörje a betegség, a fájdalmat, és minden gonosz munkát a Jézus nevében. A szeg kiesik a falból, és a teher leesik, és összetörik. Az árak megnyílnak a kenet hatására Jézus nevén. Mindezt neked köszönhetjük, drága Úr Jézus, aki a kereszten volt, és elhordozta a betegségeinket, a fájdalmainkat. Köszönjük a helyettesítő munkát az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Pár gondolatot még szeretnék mondani a múlt héthez kapcsolódva, meg a szombati imakonferenciából egy gondolatot. Küldtem ugyan ki már e-mailt a Falatok címszó alatt a csúfolódók székéről. Ahogy múlt héten tájékoztattalak benneteket, hazamentem és a Szent Szellemtől vett utasítást elküldtem a két testvérünknek, hogy semmiféle kapcsolatot ne tartsanak fent a mi köpönyegünk, illetve az évi köpönyeg alá tartozó szentekkel. Ez nem azt jelenti, hogy ha találkozunk az utcán, akkor nem köszönünk egymásnak, de a kapcsolat az arról szól, hogy az egy szorosabb közösség. Meglepetésemre egy olyan választ kaptam, egy olyan ellenszegülő választ, amire a 18 évi szolgálatomban még nem volt példa. A szombat és a vasárnapi tanításban a Zsoltár 1.1-et hozta az Úr Erzsébetnek, ami úgy szól, hogy áldott ember az, aki nem ül a csúfolók székébe. És igazából elhangzott az is, hogy ha valaki egy rossz szellemiségű ember üzenetét a Facebookon lájkolja, akkor gyakorlatilag bekerül ő is a csúfolók székébe. És az egy nem jó hely. Tehát az ilyen üzeneteknek a lájkolásával gyakorlatilag a lájkoló is közösséget vállal azzal a rossz szellemiséggel. Tehát ahogy Erzsébet mondta, nem szabad közösséget vállalnunk a rossz szellemiséggel rendelkezőkkel, akik a csúfolók székébe ülnek, mert az nekünk sem jó. Az ítélet Istenházán kezdődik, és a rostálások időszakát éljük. Nagy kiáradás előtt állunk, és az ellenség ezt akarta több helyen leállítani. Imádkozni szükséges az ellenszegülőkért, hogy még az ítélet megérkezése előtt megtérést nyerjenek. Isten félelmet kell kiárasztani felettük, akár Isten rettentését, hogy felismerjék, hogy rossz úton járnak. Mert a Bibliában több helyen az van, hogy Isten megóvja az ő felkenyeit. Tehát nem engedi, hogy bántalmazzák. Nem engedi, hogy következmények nélkül bántalmazzák Isten felkentjét. Még egy gondolat. Ézsau volt az, aki elhagyta a helyét. Pontosabban az elsőszülöttségi jogát eladta egy talentjéért. Na most, ha posztunkat feladjuk, az nekünk egyáltalán nem jó. Tehát, ahogy a múlt héten is szó volt arról, hogy Isten mindenkinek ad egy ott helyet, egy Isten által rendelt helyet, azt őrizzük meg. És Ézsau túl későn kapott észbe, mire megtért volna, már nem volt rá lehetősége. Tehát azért kell imádkoznunk azokért, akik kisiklottak, hogy Isten adjon megtérést még időben. És azok az emberek számára nem jó példák, akik elhagyják a helyüket. Ezt a szombati tanításban hallhattátok. És az igaz szerint nem lehet mindenben részt venni. Nem lehet bármiben részt venni. Tehát itt a szellemiséget kell vizsgálni. Úgy, ahogy a múlt héten is említettem, van fizikai oldala a dolgoknak, és van szellemi oldala. Tehát egy üzenet tartalmilag hiába helyén való, de ha ezt rossz szellemiséggel küldözgetik, akkor az már problémás, és ezekkel nem szabad közösséget vállalni. Ha valaki még nem tudná, én is a szombati napon tanultam meg, hogy ha valamit lájkolt az ember, és rájön, hogy nem kellene, akkor azt vissza lehet venni. Még egyszer rá kell kattintani a lájkra, és akkor visszajön. Tehát kitörlődik gyakorlatilag, hogyha valaki ebben érintett. Köszönjük egyébként a figyelmeteket, köszönjük a jelenléteteket. Jövő héten ugyanígy találkozunk, és hisszük, hogy megindul az újaknak a beáramlása, mert Pesten is elindult. És köszönjük az Úrnak, hogy itt vagytok. Akkor az áróénekkel zárjuk. Halleluja! A csípőtájékán van gyógyító kenet!